Isten igéjét Márk evangéliumának 4. részéből olvasom, a 35. verstől a 41. versig. Így szól hozzánk az Úr igéje. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek. Hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, testvérek. Dicsőítünk és magasztalunk téged, feltámadott hatalmas Urunk Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált, mert lehetetlen volt, hogy a halál téged fogva tartson. Köszönjük neked, hogy ebben az örömben ünnepelhetünk minden vasárnapot. Köszönjük te neked, hogy a te néped szerethet téged, és mi is azért vagyunk itt, hogy halljuk a te szavadat, mert a te szavad, a te igéd éltet bennünket. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy megtartottad életünket, adtál eledelt ruhát, megőrizted szeretteinket, és köszönjük neked, hogy a nehezek között is erőnk voltál és örömünk. Urunk, kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, amikor megállunk a te színed előtt, könyörülj meg rajtunk, te Szent Isten, aki a bűn gyűlölöd, de a bűnös szereted. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, amikor eléd hozzuk lelkiismeretünk terheit, bűneinket. Kérünk, hogy tisztogass meg, oldozzál fel bennünket. Könyörgünk, hogy a te Szent Lelked legyen, ami tanítónk, vezetőnk, és állj meg bennünket a te igéden keresztül, Jézus Krisztusért. Amen. Az ige, amit szeretnék felolvasni, testvérek, a Márk evangélium a 4. fejezetének 41. versében olvasható, abból a szakaszból, amit hallottunk is, a Márk evangélium a 4. fejezet 41. versében, és megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Márk evangéliuma azzal kezdődik, hogy Jézus embereket hív az ő követésére. És Jézushoz többen csatlakoznak, és szó szerinti értelemben is követik őt, amerre megy, amerre jár. Ezek az emberek ott vannak mellette, vele étkeznek, vele alszanak, és minél jobban telt az idő, egyre jobban azt érezhették ezek az emberek, a Jézus követő elsősorban tanítványok, hogy érdemes ezt a Jézust hallgatni. mert olyan szép dolgokat és jó dolgokat mond, még érdekesebb dolog látni, amit cselekszik, hiszen betegeket gyógyít meg, csodákat tesz. Milyen nagyszerű dolgok ezek, amik a Jézus követésében mi ránk várnak. Érdemes volt ehhez a Jézushoz csatlakozni. A mai történet azonban abban tér el a többi beszámolóktól, hogy itt, ebben a történetben Jézus tanítványai, akivel együtt utazik, együtt megy a tengeren, a Jézus tanítványai nem nézők, és nem is hallgatók, hanem személyesen érintettek a Jézus követésében, annak a következményeiben, hiszen életveszélybe kerülnek a tengeren. Ez egy kicsit más élethelyzet volt, mint ami eddig történt, mert eddig ők, ahogy mondják, obligón kívül voltak, amíg nézték, meghallgatták Jézust. Na de most? Most? Még talán el is süllyedhet a hajó? Most talán még meg is halhatnak? Hát mi van itt most? Ráadásul mindez úgy történik, hogy Jézus javasolja nekik, hogy üljenek a hajóba, és induljanak el a túlsó partra. Jézus javasol valamit. És amikor ők engedelmeskednek, akkor ennek ez a vége, hogy belekerülnek a viharba. Hogy talán még el is süllyedhet a hajó? Hogy talán még belefulladnak a vízbe? Ez is előfordulhat? Hát hogy van ez az egész dolog? És azt gondolom, testvérek, hogy itt megint tanúi vagyunk egy érdekes jelenetnek, vagy egy jelenségnek. Eltűnik a Jézus romantika egy pillanat alatt. Eltűnik a Jézus romantika, és felmerül egy váratlan lehetőség. Az a váratlan lehetőség, hogy még meg is hallhatunk. Még meg is hallhatunk. Még rá is fizethetünk csúnyán erre az egész dologra. És ez egy olyan élethelyzet, amivel tulajdonképpen a Jézus követői újra meg újra találkoznak. Ezért foglalkoztatott engem ez az ige, mert úgy látom, hogy sok ember van, akik a Jézus romantikában élnek, milyen jó Jézust követni, milyen szép hallgatni az ő beszédét, minden jó, ha őt követed, minden sikerül, ha őt követed, és lépten nyomon szembesülnek keresztény emberek azzal, hogy hoppá, meg is betegedhetek. Elveszíthetem a gyereket. Kirúgnak az állásomból. Nem sikerülnek a dolgaim. Viharokba kerülök. Temetek. El kell temetni, akit nagyon szerettem. Sokszor keresztény emberek kerülnek nehéz helyzetbe, mert a hívő családban megtörténik az, hogy meghal az édesanyja, és itt marad 6 gyerek. És vannak, akik azt mondják, hogy többet nem megyünk templomba. Többet nem megyünk te. Nekünk ilyen Isten nem kell. Egyszer találkoztam egy fiatal házaspárral, akik nagy örömmel tettek bizonyságot arról a gyülekezetben, hogy ők Jézus Krisztust elfogadták, és ők Jézust akarják követni. Aztán egy idő múlva akartak venni egy lakást, megalkuttak, és az utolsó percben valaki megvette előlük a lakást. És azt mondták, ha ilyen az Isten, akkor nekünk ez többet nem kell. Nekünk többet nem kell ez az Isten. Pedig mi még ígét is kaptunk arra, hogy miénk lesz ez a ház. Pedig mi még imádkoztunk is érte. De nekünk ilyen Isten nem kell. Nekünk ilyen Jézus nem kell. És kedves testvérek, nagyon gyakran előfordul, hogy veszélybe kerül a Jézus romantika, és talán olykor, ha baj lesz, ha nehezek lesznek, a saját gyerekeink is fölteszik a kérdést. Na most mi van, papa? Na most mi van, papa? Hol van most az Úr Jézus? Hol van most az Úr Jézus? Most közölték a nagypapával, hogy tüdőrákos. Hol van most az Úr Jézus? És kiderül, hogy emberek sokasága, keresztény emberek sokasága is egy ilyen Jézus romantikában él. Vizsgáljuk meg a szívünket. Vizsgáld meg a szívedet, testvérem. Hogy nem ismerőse ez a gondolat. Nem ismerőse ez a helyzet. Nem táplálsz-e te is esetleg romantikus elgondolásokat, elképzeléseket Jézusról? Az biztos, ebből a történetből kiderül, oda mennek Jézushoz, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Kiderül, hogy a tanítványok még nem értik a Jézus követés lényegét, még nem értik itt egészen azt, hogy a Jézus követése nem csupán élményeket jelent. Hogy a Jézus követése nem csupán az ige hirdetések élvezését jelenti vasárnap. Hogy a Jézus követése az nem szórakozás. Ma széltébe, hosszába terjed, azt látom a világon ez a gondolkozás. Hogy az Isten tisztelet az egy szórakozás. Hát érezd jól magad, azt mondjuk, hogy ez a wellness kereszténység, hogy ez a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, azt mondja a németes Spaßchristentum, a jó érzés kereszténysége, és a Jézus követés nem föltétlen ismeretek elsajátítása csupán. Itt most azt látjuk ebben a történetben, hogy a tengeren egy keményebb tantárgyat akar Jézus megtanítani a tanítványaival. Itt egy keményebb lecke van. Itt meg kellene tanulni a Jézus Krisztus személyében való abszolút bizalom. Jézus erre akarja tanítani, hogy az ő személyében abszolút módon bízzanak meg. Mert azért ez a kérdés, amit neki feltesznek, Mester, nem törődsz vele, te, hogy elvett egy alszol? Te nem törődsz azzal? Nem látod, hogy itt miről van szó? Kiderül, hogy nem bíznak Jézusban. Nem bíznak Jézusban. De Jézus itt azt a bizalmat akarja megtanítani nekik, meg nekünk is, ami az igazi kereszténységnek és a Jézus követésnek egy nagyon lényeges eleme, hogy a körülmények ellenére bízom benne. A körülmények ellenére, a nehéz körülmények ellenére is bízom benne. Mindnyájan talán ismerik a Jobb könyvét. És nekem olyan sokat jelent az, amikor Jobbnak hírül hozzák a legnagyobb tragédiát, hogy a családja is elpusztult, meghaltak, akkor Jobb nem kiborul, hanem leborul. És azt mondja, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő szent neve. Egyszer nekem ez nagyon sokat jelentett gyerekkoromban ez az ige. Mi 8-an voltunk testvérek, és egy ikerpár testvérünk meghalt. Még kicsik voltak, 5 hónaposak, és hát nagyon nehéz körülmények voltak, 1947-ben vagy 45-ben volt ez. Édesapám, mint lelkipásztor internálótáborban volt, csak a temetésre engedték haza, 2 kisgyerek temetésre engedték haza, és hát emlékszem, hát mi gyerekek pedig, hát ugye borzalmasan szerettük ezeket a kis aranyos babákat, mert ezek van 5 hónaposak voltak, és már kezdtek mosolyogni, és mind a 2 meghalt, egyik elment a másik után, és temetőbe fölállították a fejfát, és édesapám ráíratott egy igét. És ez az ige volt ráírva, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. És nem tudtam hova tenni. Hogy lehet ilyet írni? Hogy áldott legyen az Úr neve. A nehéz veszteségek ellenére is. Akkor még nem tudtam, most már tudom, hogy édesapám börtöneiben és az internáló táborokban edzette az Úr Jézus az ő hitét. Ott kellett neki tanulni ezt a leckét. A tanítványok már sokat ismertek Jézusról, de a bizalom benne még nem volt elég erős. És itt, kedves testvérek, én 2 dolgot látok, az ész kereszténységnek, az ész hívőségnek és a szív hívőségnek a nagy problémáját. Mert hamarabb eljutunk az ész hívőségre. Értek mindent, tudom, megmagyarázok, ismerem a Jézus történeteket az eszemmel. De itt pontosan arról volt szó, hogy Jézus azt akarta, hogy a tanítványai ne csak az eszükkel bízzanak benne, hanem a szívükkel. Teljes szívükkel. És akkor világosodott meg előttem, hogy miért mondja ugye a parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, elmédből, erődből, stb. De ott van ez, hogy a szívedből. És olyan sokat jelentett nekem az is, hogy Mózesről olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Mózes azért tudott nemet mondani a karrierre, mert erős szívű volt. Ezt mondja róla a zsidó levél. Erős szívű volt. És amikor Jézus fölteszi a tanítványoknak a kérdést, azt mondja, hogy van az, hogy nincs hitet. És itt ez a kérdés, ez nem azt jelentett, hogy a tanítványok abszolút nem hittek Jézusban, de úgy gondolom, hogy ez a szívhívőség nem volt még meg igazán bennük. Hogy föltételezték azt mégis, hogy ővelük, akik az Urat követik, valami rossz dolog történhet. Testvérek, senkivel nem történet rossz dolog, aki az Urat követi. Senkivel. Az Úr nem ejt hibát. Nem ejt hibát. És nem történik senkivel rossz dolog. Lehet, hogy hull a könnyünk. Lehet, hogy nagyon nehéz fájdalmakon megyünk keresztül. Az Úr akkor se ejt hibát. Akkor se ejt hibát. És akkor se történhet velünk rossz dolog. És a szíved megnyugodhat abban, hogy minden körülmények között bízhatsz benne. Minden látszat ellenére. Jézus ezt a hitet akarja kimunkálni a tanítványaiban. A tengert lecsendesíti, parancsol a szélnek és a víznek, és ennek az az üzenete, hogy bennem bízhattok. Ez az üzenete. Bennem bízhattok. Minden körülmények között. Vegyétek tudomásul, hogy a sorsotokat nem a sors szeszélye fogja irányítani. A ti életetek nem a sors kiszámíthatatlan sodrában hányódik ide-oda. Vegyétek tudomásul, hogy ti mindig biztonságban lehettek. Jézus azt akarja, hogy a tanítványok meggyógyuljanak a lét bizonytalanságukból. A lét bizonytalanságukból. Az, hogy a világ, testvérek, létbizonytalanságban van. Az, hogy Magyarországon emberek milliói vannak létbizonytalanságban, ez egy más dolog. De az nagy baj, ha Isten gyermekei is létbizonytalanságba esnek. Az nagy baj, testvérek. Mert a mi létünk biztonsága az nem attól függ, testvérek, csupán, hogy ki van kormányon. Nekünk hatalmas urunk van. Hatalmas urunk van. És arra biztat bennünket, hogy legyünk szívhívők, akik teljes szívvel ő benne bízunk. Kedves testvérek, jó lenne megérteni, jó lenne, ha eszünkbe jutna, magamnak is mondom, a nehezekben. Hogy a nehezekben az Úr mindig a mi szívhívőségünket akarja erősíteni. Erről van szó. Jó lenne ezt felismerni. Jó lenne ezt megérteni, így látni a dolgokat. Hányszor voltunk már viharban? Hányszor voltál már te is viharban? Azt gondolom, hogy estig itt lennénk, ha mindenki elmondaná, hogy életének milyen viharaiban volt már eddig. És még leszünk is viharokban. És hányszor hozott ki az Úr bennünket, testvérek, a viharokból? Hányszor hozott ki? Azt hiszem, az idősebb testvérek sok mindent el tudnának mondani. Én is el tudnék néhány dolgot mondani a testvéreknek. Mert én is fölneveltem a 11 gyermekemet. És egy-két dolgot átéltem. És egy-két panákot megettünk már életünk során. Mi is egy-két óriást a nehézségek közül. És volt már olyan, hogy a feleségemtől az intenzív osztályon úgy búcsúztam, hogy az Úrnál fogunk találkozni. Tehát egy-két dolgon átmentünk, kedves testvérek, mit tanultunk meg ezekből? És olyan sokszor szégyellem magamat. Uram, hát mennyi mindenen átvittél? És sokszor olyan kis piti dolgokon beragyom mégis. Beijedünk. Kétségeskedünk, elkezdünk kapkodni. Testvérek, erősödött a mi bizalmunk Jézusban a nehezekben, vagy gyengült? Erősödött, vagy gyengült? Vizsgáljuk meg a szívünket. Jézus tanítványai, mintha kezdték volna érteni a lényeget, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, és ezt én abból értem meg, és arra magyarázom, hogy nem azt kérdezték a tanítvány itt a végén, hogy miért volt ez a vihar. Nem ezt kérdezték, hogy miért volt ez a vihar. Nem azt kérdezték, hogy miért menekültünk meg a viharból. Még csak ezt se kérdezték. Érdekes, hogy nem hagyja el ajkukat itt ez a kérdés, hogy miért. Hogy miért. Mert ez egy nagyon gyakori kérdésünk nekünk egyébként. Hogy miért? Miért van ez így? Miért pont én? Miért pont velünk történt ez? Miért pont az én családom? Miért pont az
Az én gyerekem ilyen, miért pont az én házasságom, miért pont én vagyok ilyen. Miért, miért, miért? Ezt kérdezgeti az ember, de nagyon érdekes, hogy a tanítványok nem ezt kérdezik, hanem a legjobb kérdést teszik fel. Azt mondják, kicsoda ez? Ezt kérdezik. Kicsoda? Ez a jó kérdés, testvérek. Ez a jó kérdés. Történik veled valami? Történik veled valami nagyon jó? Történik veled valami nagy nehézség, vagy nagy baj, vagy nagy vihar? Ne azt kérdezz, hogy miért, hanem azt kérdezz, hogy kicsoda az, aki a dolgok mögött áll. Kicsoda az. Mert ez a jó kérdés, kedves testvérek. Ki az, aki mindennek az ura? Ki az, aki a dolgokat úgy irányította az életembe, ahogy irányította? Kicsoda az, aki egyetlen szavával teremtette ezt a világot? És téged és engem olyannak teremtett, amilyenek vagyunk. Kicsoda az, aki a mi sorsunkat úgy irányítja, ahogy irányít? Kicsoda ez? És azt hiszem, testvérek, hogy ezt a kérdést nekünk újra meg újra meg kell válaszolnunk, hogy kicsoda ez, mert ha jól kérdezünk és hitben élünk, akkor egyre jobb válaszokat fogunk erre kapni. Mert a tanítványok ezt kérdezik, hogy kicsoda ez? És nyilván, hogy megértették, hogy az, aki ott van a hajóban, a tenger ura, az élet ura, a vizek ura, eláll a szél. De kedves testvérek, a tanítványok, biztos vagyok benne, hogy később is feltették ezt a kérdést. Amikor mondjuk elfogták Jézust. Akkor azt mondta Jézus, hogy az ember fiával ez meg ez fog történni. Na hát, ez nem létezik. Nem létezik. Ez nem eshetik meg veled. Még mindig nem tudja, nem ismerik Jézus eléggé. És el tudom képzelni, hogy amikor meghal a kereszten Jézus, hogy akkor is előjött ez a kérdés, hogy kicsoda ez. Ezt meg lehetett ölni? Meg lehetett ölni? És amikor föltámadt a halálból, na hát ilyen nincs. Hát ilyen meg már nincs. Azt mondta nekem is ez egyik öreg gondolkom egyszer. Akkor eltemettük a feleségét, és vigasztaltam, hogy hát hogy egyszer az Úrnál találkozni fog feleségével, stb. Stb. Hát mondtam ott neki, ott a sír mellett álltuk. Azt mondja, tiszteletes, hogy akit egyszer ide letettek, az a büdös életben soha nem fog innen kijönni. Mondta nekem ez a bácsi testvérek, aki 40 éven keresztül ott ült a templomban. Mert nem tudta, még mindig nem tudta, hogy kicsoda Jézus testvérek. Még mindig nem tudta. Lehet, hogyha megkérdezik tőle, hogy kicsoda Jézus, akkor az eszével válaszol rá valamit, de a szíve távol volt. A szíve nem volt az Úré. Nem bízott benne. És a tanítványok és testvérek akkor tudták meg igazán, hogy kicsoda Jézus, amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor érte, akkor kezd Péter prédikálni. Úgy Jézus Krisztusról az első pünkösdön, hogy az embernek leesik az álla, ami megvilágosodik, hogy kicsoda ez a Jézus, de azt gondolom, testvérek, hogy úgy van ez, mivelünk is, hogy ahogy telik és múlik az életünk, és az Úrral járunk, egyre nagyszerűbb válaszokat értünk meg erre a kérdésre, hogy kicsoda Jézus. Hogy Jézus egyre nagyobb, hát én meg egyre kisebb. És az a boldog ember, akinek az életében Jézus egyre nagyobb. És én nagyon kívánom a testvéreknek, hogy megértsék velem együtt, megértsük minél jobban, hogy Jézus azt akarja kimunkálni a mi életünkben, hogy szívhívők is legyünk.
Csendesedjünk el, imádkozzunk, testvéreink. Úr Jézus, köszönjük te neked, hogy te nem csak a te tanítványaidhoz voltál türelmes, amikor tanítottad őket, hanem hozzánk is mérhetetlen türelmes voltál és vagy. Segíts meg bennünket, hogy hadd legyünk egyre jobban téged megértő, szívhívő emberek, akik bíznak benned minden körülmények között. És kérünk téged, hogy taníts bennünket veled járni, veled élni. Taníts bennünket, hogy bármi ér bennünket, bármilyen nehéz próbák közé kerülünk, hadd tudjunk keresni a dolgok mögött téged. Mert te mindig ott vagy. Áldunk és magasztalunk téged, hogy soha de soha nem veszítettél el, és nem veszítesz el szem elől bennünket. Köszönjük ígédet, köszönjük velünk való bánásmódodat, és segíts bennünket, hogy a ránk következő hét eseményei között a te ígéd eszünkbe jusson, hadd tudjunk felnézni rád, téged keresni, benned örvendezve bízni. Imádkozunk azért, hogy emlékezz meg minden szeretteinkről, közelben és távolban élőkről. Kérünk téged azokért, Urunk, akik betegek, szenvednek, talán kórházakban vannak, műtét előtt állnak, légy hozzájuk irgalmas. Vigasztald a gyászolókat, könyörülj meg azokon, akiknek a házassága válságban van, te légy a házasságok gyógyítója is. És imádkozunk hozzád azokért az édesanyákért, akik szívük alatt új élet reménységét hordozzák. Áld és őrizd meg őket, és segíts majd át őket a szülés nehéz pillanatain. Könyörgünk hozzád, Urunk, azért, hogy áld meg a mi városunkat, országunkat, népünket. Könyörülvén könyörülj meg rajtunk, és terjeszd ki a te békességedet a te gyermekeid szívébe mindenfelé. Imádkozunk hozzád újra kenyai testvéreinkért, az Afrikában élő kereszténységért, te légy megtartójuk, Urunk. És kérünk, hogy áld meg azokat, akik közöttük szolgálnak, emlékezz meg a misszionáriusokról, akik sokszor embertelen és nehéz körülmények között végzik az evangelizációs munkát. Urunk, hallgass meg könyörgésünket, és rejts el szárnyaid árnyékába bennünket. A te szent nevedért kérjük ezt most. Amen. Mi atyánk, te vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.